Új időszaki régészeti kiállítás nyílt a Déri Múzeumban Szepes Annó Falu a Farkasok Földjén címmel. A régészek 2022 és 2024 között feltárást végeztek Debrecen határában a Déli Ipari Park területén egy nagy volumenű autóipari beruházást megelőzően. A területen helyezkedett el egykor az Árpád-kori település, Szepes. A Magyar Nemzeti Múzeum koordinálása mellett itt összesen 26 hektáron kutattak, ebből 13 hektáron dolgoztak a Déri Múzeum munkatársai. Az ásatás során 2000-nél is több lelet került elő, melyek feldolgozása még most is zajlik, a természettudományos vizsgálatok nagy része még nem zárult le. A mostani kiállításon az eddig restaurált tárgyak csupán töredékét mutatják be. A rendezés során a természeti környezetre koncentráltak, hogy megmutassák a kutakból vett 4 tonna földmintából előkerült magvak és csontok alapján az akkori növény- és állatvilágot. A kiállítása a tervek szerint jövő év januárjáig látogatható. Szolnoki László régésszel, a kiállítás kurátorával beszélgetünk. Hogyan született ez a kiállítás? Mi az, ami megelőzte? Mert itt már is látunk egy tablót magáról, a feltárásról.
Így van, 2022 és 2024 között a Déri Múzeum régészeti feltárást végzett Debrecennek a déli határában, a Déli Ipari Park területén egy autóipari beruházás miatt. Itt óriási területen folyt feltárás, ezen a lelőhelyen közel 26 hektáron, ezt a Magyar Nemzeti Múzeum koordinálta, és ebből mintegy 13 hektáron dolgozott a Déli Múzeum.
Meddig tartott maga az ásatás?
Több mint másfél évig, 2022 őszén kezdtük el, és 2024 tavaszán fejeztük be, tehát igen, hosszadalmas volt.
És akkor most érkeztünk el oda, ugye, hogy ezekből a leletekből kiállítás legyen. Mi történik egyébként közben, megérkeznek ezek a leletek ide a múzeumba, vagy máshová is? Tehát hol dolgoznak ezen utána a régészek, és mi mindent kell vizsgálniuk, tenniük ezekkel a tárgyakkal, emlékekkel?
A feltárásnak a terepi része az első szakasza csak az ásatásnak, utána még számos teendő van. A terepen összegyűjtött és elcsomagolt leletek múzeumba kerülnek, ezeket tisztítják, például a kerámiákat, és utána elkerülnek a restaurátorhoz, de vannak olyanok tárgyak, mint például a fémek, amik egyből a restaurátorhoz kerülnek, és van egy csomó olyan anyag, ami természettudományos vizsgálatra megy, ezek pedig különböző kutatókhoz, illetve tudományos intézményekbe jutnak el.
Azzal egyetért, hogy általában az ilyen régészeti kiállítások magának az előkerült tárgyaknak a misztériuma miatt talán egy kicsit nagyobb érdeklődésre tarthatnak számot.
Ebben mindenféleképpen reménykedek, egyetértek.
Beszélgessünk még egy kicsit a feltárás helyszínéről, mit kell tudni erről, milyen volt a talaj, milyen mélységbe ástak a régészek ilyenkor, hogy történik ez?
Egészen pontosan mi történik, mivel óriási területen kell dolgoznunk, ezért munkagépeket is igénybe veszünk. A talaj felső rétegét, amit 20 nap ilyen termőtalajnak hívnak, azt munkagépekkel távolítatjuk el, és utána az altalajban jelentkező jelenségeket már kézi mondtomunkával tárjuk fel.
Ecset.
Első lépésben ásó lapát, talicska, és utána kerülnek csak elő a finomabb eszközök, mert itt azért több mint 2000 régészeti jelenség került elő, évtizedekig ástuk volna, hogy ez ecset és paknival tesszük.
Ki kell térnünk itt egy kicsit az alcímre, Falu a Farkasok Földjén. Miért?
Azért adtuk ezt a címet neki, mert volt egy gödrünk, egész pontosan egy árok és abban egy gödör, amiben először egy malomkövet találtunk, egész pontosan egy teljesen épp kézi malom maradványát, és amikor lejjebb ástunk, akkor a malomkőpár alatt egy farkasnak a maradványai kerültek elő. És ezért is adtuk. Már akkor az ásatáson látszott, hogy valószínűleg egy farkas találtunk. Azóta pedig elkerült a farkas csontváz a szakemberhez, az archeozológushoz, aki megerősítette a gyanunkat, tehát valóban egy farkas temettek el a malomkő alá, és kiállítás előtt egy-két nappal, nyitva előtt egy pár nappal elkészült a C14-es izotópos vizsgálata is a farkasnak, úgyhogy most már azóta pontosan tudjuk, hogy az Árpád-korban temették el ezt a farkast annak idején a malomkő alá.
Tehát akkor az 1200-as évekről beszélünk, ugye?
Hát a C14 vizsgálatok alapján valamikor 1040 és 1200 között élt a farkas. Ennél pontosabban egyelőre sajnos nem lehet megmondani, hogy mikor. De már ez is egy viszonylag szűk. Így van, ez is egy szűk tartomány. Más lelet nem volt a gödörbe, csak a farkas és a malomkő. Így ránézésre nem lehet megmondani egyikről sem pontos korát sajnos, csak ilyen vizsgálatokkal.
Akkor ezek szerint élhettek ezen a vidéken akkoriban farkasok is?
Egész biztosan, de ez a gyanúm, hogy jóval több is. Egyet viszont biztos biztos, hogy elkaptak annak idején, és a csontjai alapján biztosan állapíthatjuk, hogy meg is nyúzták. Tehát látszanak a csonton az, hogy nyúzásnyomok vannak rajta, és az is nagyon érdekes, hogy miért tettek rá egy malomkövet, illetve miért így temették el. Valószínűleg féltek tőle. Tehát a farkashoz rengeteg hiedelem tartozik a középkorban is, de a középkorban még több kötődött hozzá magához a farkashoz, és a malomkő is azt gondoltam először, hogy csak a súlya mérete miatt tették rá, de azóta utána néztem, és a malomkőz is további hiedelmek. Mind a kettő egyébként a farkas is, és a malomkő is ilyen bajelhárító tulajdonsága rendelkezett a középkorban, úgyhogy valószínűleg okkal tették rá a malomkövet.
Lehet, hogy a farkas egy áldozat volt?
Az is lehet, bár hogy megnyúzták, ez így kérdéses, de az is lehet. A középkorban hittek az átváltozókban, a farkasváló emberekben is, és én erre gyanakszom inkább, hogy tartottak tőle, és ezért biztos tettek rá egy malomkövet, ami védett mindenféle átok és rontás ellen egyúttal, még ráadásul.
Hű, milyen jó filmet lehetne ebből készíteni.
Mindenféleképpen, de kiállításnak is elmegy.
Haladjunk tovább, tényleg térjünk rá arra, hogy itt nagyon szépen elhelyezik a területet egy térképen, hogy azért lássák, és utána be is helyezik a történelmi korszakba ezt, akkor ezt most mi is tegyük meg.
Így van, tehát a középkori Szepes falut találtuk meg. Magáról a Szepesről lehetett tudni, már jó ideje tudja a régészet tudomány, hogy ezen a helyen található. Van az 1930-as évekből kerültek innen be a múzeumba a tárgyak, tárgyleletek, amiket szántás közben találtak annak idején. Az 1950-es években, amikor a repteret bővítették, akkor is voltak kint a múzeum munkatársai, és megállapították, hogy itt található Szepes, megvan a falunak az egykori templomának a helye is, úgyhogy egész pontosan tudtuk, hogy mit fogunk találni, vagy legalábbis sejtettük. Magáról Szepesről annyit érdemes tudni mindenféleképpen, hogy az írott források szerint 1235-ben már létezik, tehát ez az első említése a falunak, a Váradi regisztrumban először 1235-ben említik. Egyébként érdekes módon Debrecennek is ez az első említése, tehát ebben az oklevélben először említik Szepest és Debrecent is. És a település történetének a végét is ismerjük. 1594-ben a krími tatárok, a törökök segédcsapatai elpusztítják a falut, és onnantól kezdve a Szepes nem települ újjá soha többet.
Tudjuk, hogy milyen népes település volt ez?
Vannak adatok róla, vannak különböző adóösszeírások, tizedjegyzékek, pápai tizedjegyzékek, ezzel alapján lehet tudni, hogy mekkora összeggel adózott ez alapján, a környék falvai között kifejezetten gazdagnak számított. Van olyan összeírás, amiből lehet következtetni a település létszámára is, az 1300-as évek elején olyan 300-330 fős település volt. Ez a középkorban nem számított kicsinek, tehát a középkori falvakat nem úgy kell elképzelni, mint a mai településeket, jóval kisebbek voltak a jelenlegieknél.
Akkor ilyen kis bokor települések voltak, nem?
Az Árpád-korban mindenféleképpen, a korai időszakban viszonylag így szétszórva helyezkedtek egymást a nagy távolságban a házak, tehát volt bőven helyük és kihasználták a teret. A késő középkorban már a templom környékére települtek inkább, és egy kicsit ilyen zártabb település jött létre, ahogy tovább fejlődött a falu.
Ha tovább lépünk a kiállításon, akkor láttunk arról is képet, hogy mi minden került elő erről a területről. Egyébként mindent kiállítanak, vagy ez egy válogatás?
Ó, ez egy abszolút válogatás. Ha bár két éve zártuk az ásatást, még a feldolgozások, az utófeldolgozás, a restaurálás most is folyamatban, a természettudományos vizsgálatok javarésze még nem zárult le, úgyhogy ez egy nagyon korai kiállítás, és mindenféleképpen csak egy válogatás, egy apró szelete az előkerült anyagnak.
Mi alapján válogattak? Az alapján, hogy mi az, ami elkészült és kiállítható, vagy van valamilyen tematikája, tehát valamit kifejezetten meg akarnak mutatni?
Ez is egy alapvető szempont, amikor a kiállítást készít az ember, de a mostani kiállításuk az a tematikája, hogy az ásatás bemutatása után az egykori természeti környezetre koncentráltuk, ugyanis több mint 4 tonna földmintát sikerült vennünk, főleg kutakból, és ezekből 64 ezer termését találtuk meg különböző növényeknek, illetve irtózatosan nagy az állatcsont agyank, és ezekből az egykori természeti környezetre és az ember által termesztett, tenyésztett, megváltoztatott környezetre is jól lehet következtetni.
Két képre hívjuk fel a figyelmet, illetve hát majd, hogyha eljönnek a kedves hallgatók és megnézik ezt a kiállítást. Tehát ott van a feltárás területéről egy fotó, és utána van egy olyan fotó, amiről mit kell tudni?
Az előkerült növénymaradványok alapján egész pontosan lehet tudni, hogy nézett ki annak idején a középkorban Szepes. A falu közepetáján volt egy tó, egy egészen nagy kiterjedésű nyílt vízű terület, aminek a partján széles, nádas, sásos rész volt annak idején, és egészen díg a tópartig maradványerdők, nyiladékokkal, írtásokkal tagolt erdők húzódtak. Azt is tudjuk a magvakból, hogy tölgy és nyírfaerdők voltak ezen a területen, és az írtásokon éltek annak idején az Árpád-korban, illetve a középkorban az emberek. Itt művelték a földet, úgyhogy ez egy óriánzó természeti környezet volt, és ezt próbáltuk meg ábrázolni, bemutatni. Magára a képről azt kell tudni, hogy ez Hajdú-Biharba készült, de nem Debrecen környékén, hanem a Hencit határában. Lehet már csak ilyen területeket találni, sajnos.
De ilyen lehetett, ugye, eredeti
évben? Így van, tehát nagyjából így képzeljük el, és az adatok alapján így is nézhetett ki annak idején Szepes, ennek a Szepes környezete.
Atya ég, tehát most akkor belegondoltam, hogy most meg egy gyár áll ott, hát végig borzong az ember.
Hát igen, tudom, változnak az idők.
Nézzük a tárgyakat. Nem mondja, hogy az ott egy korcsolya.
De rengeteg az állatcsont anyagból, a megmunkált csontok nagyon nagy része, közel 80%-a jellemzően korcsolya volt, és nem csak az egykori természeti környezetre lehet következtetni, hanem az éghajlatra, a klímára is arra, hogy hogy változott, és ezek a korcsolyák egészen jól jelzik.
Csontból van.
Ezek csontból készültek, ezek jellemzően nagy testű növényevőknek a csontjaiból készítették őket. Úgy kell elképzelni, hogy lábszár vagy szomcsontokat használtak többnyire, ezekre egyszerűen vagy csak ráálltak, alig faragták meg őket, kicsit hegyesre faragták a végüket, és gyakorlatilag csak ráálltak, vagy találunk néha korcsolyákon lukakat, tehát biztos, hogy felkötötték a lábukra, illetve vannak olyan csont korcsolyaszerű tárgyak, amiknek a tetején vannak lukak, ezeket pedig valószínűleg ilyen szánkószerű szerkezeteken használták. Úgyhogy rengeteget korcsolyáztak, mert jóval hűvösebb volt az éghajlat a mainál, és jóval csapadékosabb, tehát volt víz, és télen pedig volt jégbefagyott. Manapság elég nehéz itt korcsolyát értékesíteni, de Debrecen, hogyha nem lenne műjégpálya, nem sokat vásárolnának szerintem a gyerekeknek a szülők.
És milyen találékonyak voltak, hogy ezt így megoldották csontokból, meg bőrből?
Így van, és ezzel nem úgy korcsolyáztak, mint ahogy manapság mi elképzeljük, hogy kell korcsolyázni. Tehát ennek a korcsának nincs éle. Ezzel oldalra nem lehet nyomás kifejteni, tehát nem lehet úgy haladni, mint például, hogy a síléccel vagy a mai modern korcsákkal haladnak. Ezekhez nem, hanem ezeket bottal hajtották magukat, és olyan is előkerült, amikor ennek a botnak a végre csontot tettek, hogy ne kapjon annyira, ezt gusztonynak hívják, és ilyen tárgyaink is vannak. De vannak adatok arra, hogy a középkorban például Hollandiában korcsolya versenyeket tartottak, hosszú távú több 10 kilométer hosszan versenyeztek korcsolyával, ilyen csontkorcsolyákkal, úgyhogy ezzel is lehet haladni, csak kanyarodni nehezebb egy kicsit.
Itt fémek is vannak, honnan tettek szert fémekre?
Hát a vas általánosan elterjedt már a középkorban, az Árpád-korban. Biztos, hogy nem itt bányázták, de valószínűleg itt dolgozták fel a máshonnan hozott vasakat, és a vastárgyak is jól jelzik, hanem is a természeti környezetet, de azt a környezetet, amit az ember magának kialakított, hogy pontosan milyen növényeket termesztettek. Ebben a vitrínben sarló látható, illetve egy ásónak és egy ösztökének a maradványa. Az ásóról azt kell tudni, hogy az egy árpádkori eszköz. Abban az időben az ásó vasa nem teljesen vasból készült, hanem egy fásóhoz tartozott, és annak csak az élét vasalták, és ennek egy darabja van. Meg a másik eszköz pedig az ösztöke, az arra szolgált, hogy ebben az időben az ekének nagy része fából készült, gyakorlatilag csak a csoroszja, ami felhasította az eke előtt a földet, az volt fémből, illetve magának az ekének a hegye, a vasa, eke vas volt fémből. Erre nagyon tapadt a sár. Most is tapad az ekére, de erre borzasztóan, úgyhogy emiatt használtak egy ilyen kaporószerű eszközt, ezt hívják ösztökének, és ez került elő. De láthatók itt magvak is például az egykori környezetből, például most rozs és búza, illetve dió maradványa látható. Jellemző volt rájuk, hogy a legnagyobb mennyiségben gabonák közül rost vetettek, és ez azért izgalmas számunkra, mert a rozsról azt tudni kell, hogy kifejezetten hidegebb környezetben is jól terem. Ők együtt vetették a búzát és a rost, ezt a bajdósznak hívják.
Mondta, hogy más volt az éghajlat.
Így van, más volt az éghajlat, és azért vetnek kétféle növényt egyszerre, mert alkalmazkodtak az időjárás változáshoz. A két növény közül valamelyik biztos, hogy jól termett. Tehát vagy a búza, vagy a rozs, és ezt ők együtt elvetették, és valamelyik a kettő közül bejött, akármilyen időjárás volt. Nem kockáztathattak, nyilván nem volt biztosításuk, nekik valahogy élelmezni kellett önmagukat, úgyhogy ez volt a biztonsági tartalékuk, hogy egyszer két növényt vetnek például gabonaként is.
És vegyesen.
Abszolút vegyesen.
az állatvilágról is képet kapunk, úgy látom, mert vannak itt madarak, vagyis hát megpróbálták rekonstruálni.
Egy apró szeletét bemutatni, rengeteg az állatcsont ezek közül. Nagy része az olyan állat, amit tenyésztettek és elfogyasztottak annak idején, de a természetes környezetből is akadnak állatok, állatcsontok, például előkerült bibic maradványa. A bibicra azt kell tudni, hogy most ez egy védett állat, egy védett madár, de nem olyan régen még Európa egyes részein kifejezetten csemegének számított a bibic tojás, és úgy tudom, hogy ezeket a madarakat Itáliában, illetve Franciaországban nem olyan régen még fogyasztották el, tehát ezeket valószínűleg itt is annak idején a középkorban nem védte a természetvédelmi törvény ezeket a madarakat, úgyhogy valószínűleg elfogyasztották. De került elő bagolynak is maradványa, macskabagolynak például. Macskabagoly szerintem, én arra gyanakszom, hogy a macskabagolyt nem fogyasztották el, hanem a bagoly manapság is él, a macskabagoly Debrecen környékén, az Alföldnek ezen a részén, és a településekre is behúzódik. Valószínűleg az ő falvaikba is behúzódott, és valahogy ott elpusztulhatott, és úgy került a csontanyag a többi állatcsont közé.
Egyébként a baglyok ott is megjelennek, ahol állattartás folyik, mert ugye ott van egy csomó rák.
A rákcsálók miatt. Tehát a baglyok mindig kötődnek a vadászsákmányokhoz, például a rákcsálókhoz, és ahol az ember él és gabonát termeszt például a nagy mennyiségben, ott automatikusan vannak rákcsálók, ugyanezek összekapcsolódnak ezek a dolgok. És itt is láthatók, korcsolják itt is benne.
Átvannak fúrva a pár. Csontok.
Igen, az egyik, ami felül van, az egy szánkó, van is róla egy ábrázolás, a másik pedig az valószínűleg korcsolyaként használták, tehát ráálltak.
De micsoda találékonyság, nem?
Így, hát mindig felhasználtak mindent, amit csak lehetett, és a rendelkezésre álló eszközöket abszolút kihasználták.
Mit kell tudni erről a fényképről? Hát akkoriban nem készültek fényképek?
Nem, ez egy nem olyan régi kép, ez egy néprajzi felvétel. Ezen egy idős hölgy kézimalommal őröl. Megpróbáltunk bemutatni azt, hogy az általunk megtalált kézimalom, hogy is nézhetett ki annak idején, illetve hogy működhetett. Ez egy alsó és felső kőpár, viszonylag nagy méretűek. A vizsgálatok alapján azt is tudjuk, hogy Bodrog keresztúról származik, tehát ott bányázták annak idején. Jól láthatóan ez szánt szándékkal malomkőnek készítették, tehát teljesen abszolút szabályosan ki van alakítva, szinte sértetlen állapotban van. Nagyon lukacsos szerkezetű, de úgy tűnik, hogy ezt a fajta kőzetet is. Az ideális, a legjobb fajta kő a sárospataki bányákból került elő annak idején, ez Európa hírű jó minőségek voltak, de a Bodrog keresztúr is használták. Ez egy kicsit lukacsos szerkezetű kő, és ez viszont, ahogy kopott, önmagát éleszte, az volt az előnye neki. És a fotón is látható, hogy a kétféle malomkő fajta van, az egyik az, aminek van az alsó kőnek egy kávája, és abban jár a felső kő. Itt nekünk nem ilyen van, hanem két nagyjából egyforma kövünk, ezt egy ilyen fatuskóba mélyeztették bele annak idején, de a képen azért látható, hogy ez hogy működhetett.
És itt van alatta a farkas, ugye, igen, amiről beszéltünk.
Igen, és akkor itt látható a farkasnak a csontváz, illetve a koponya, ez csak egy másolat, mert sajnos az megsérült, igen, annyira megsérült, hogy ezt nem akartuk már kiállítani. És itt látható nagyjából, hogy helyezkedett el a malomkő, illetve annak idején a farkas csontváza.
És itt van maga a farkas, jaj.
Igen, annyit lehet róla tudni, hogy a sajnos a méretét nem, de a fej alapján valószínűleg nagy termető állat lehetett, és hím farkas volt.
Mindenképpen beszélnünk kell ezekről a házakról. Van itt egy hatalmas kép, hát gondolom ezt már valamilyen mesterséges intelligencia segítségével hozták létre, de hogy ezek földbe ásott házak.
Így van, a kiállításnak, ahogy említettem, az első fel a természeti környezetről szól, a második felében pedig a településnek a legkorábbi időszakot, az Árpád-kori Szepest próbáljuk meg bemutatni, érzékeltetni. Ezen a képen itt egy ilyen elméleti rekonstrukció látható, hogy is nézhetett ki egy Árpád-kori falu. Itt igen, valóban veremházak láthatók, karámok, amiket mi is megtaláltunk, szabadban álló kemencék, amiket sütésre használtak, kutak.
Ugye ez nyáron hűt, télen fűt.
Így van, hát a veremháza korszakban általánosan elterjedt volt Európának ezen a részén. Rengeteg előnye van, például az, hogy nincsenek igazán felmenő falai, így aztán a talaj hűje megvédi az embert nyáron a melegtől, télen pedig a hidegtől. És viszonylag gyorsan, és valószínűleg olcsón is lehetett elállítani ezeket a házakat. Ha elpusztult, akkor is gyorsan lehetett pótolni.
Nem égtek valószínűleg porig, nem?
De a tetejük sajnos igen. A tatárjárás korából előkerült már viszonylag sok, amiket annak idején a tatárok felgyűjtöttek, és azon látszik, hogy ezeket bizony meg lehetett gyújtani is. De egyébként is, tehát véletlenül egy szikra. A teteje nád, vagy valami egyéb növényből készült, és ez viszonylag könnyen meg tudott gyulladni.
A teljesség igénye nélkül kalauzoljuk Önöket ezen a kiállításon. Beszéltünk már a többi településről is, hogy ilyen kis bokortelepülések voltak összepest, akkor hova kell elhelyezni nagyjából mondjuk Debrecen vonatkozásában?
Debrecentől délre helyezkedik el, most is akkor is annak idején. Az adója alapján az első 5-10 leggazdagabb település volt a környéken biztos, tehát kifejezetten gazdag településnek számított, de egész élete során falu maradt, sose jutott a városi, mezővárosi szintre. Hasonló lehetett, mint a környező települések. A birtokosaira lehet tudni, hogy volt egy család, a nemesiek, akik a középkorban viszonylag egész magas rangra jutottak, a vármegyei szinten eljutottak addig, hogy alispánok ispánok voltak, és volt egy tagjuk Szepesi László, aki egészen magas rangra jutott. Ő Hunyadi Jánosnak, amikor kormányzó volt, ő volt az alkormányzója, illetve Budai Várnagy is volt egy néhány évig. Tehát ő a legélesebb tagja a Szepesieknek, és az is látszik, hogy a megyében jó pár település birtokoltak, gyakorlatilag a környező települések mindegyikén voltak birtokaik, és a szomszédos megyékben is birtokoltak több falut vagy falu részletet.
Tehát már akkor is volt politikai vagy stratégiai jelentősége a különböző településeknek, ugye?
Mindenféleképpen. Nagyban múlt egy település fejlődésén az, hogy hol helyezkedett el, hogy mennyire szerencsés volt a földrajzi helyzet, hogy utak mellett volt, vámukat tartottak, vagy folyami átkelő helyek voltak, illetve hogy kik voltak a birtokosai aznak a településnek, hogy ez a birtokos éppen milyen szerencsésen emelkedett a ranglétrán, vagy nem.
Voltak már pénzek is.
Nagyon sok érme került elő a Szepes területére, az Árpád-korból viszonylag kevesebb. Nyilván ez egy rövidebb időszaka volt a településnek, maga az Árpád-kor, és a pénzgazdálkodás is alacsonyabb szinten állt, de találtunk azért 16 érme került elő az Árpád-korból, jelenleg az eddig megvizsgáltak alapján. Ezek száma még gyarapodhat, mert egyelőre 401 érme meghatározása történt meg, és ennél jóval többet találtunk. Ezek alapján az látszik, hogy a falu már az írott forrásoknál jóval hamarabb, és ott egyéb leletek alapján is jóval hamarabb alapították, tehát nem 1235-ben jön létre a település, amikor feltűnik először az írott forrásokban, hanem a leleteink alapján már a 12. század közepén itt létezett egy falu. A legkorábbi érmény az például második Béla vagy Vabélának az egyik ezüstenárja, és ez is van kiállítva.
Na most, hogyha pénz volt, akkor kereskedelem is volt. Mondjuk Szepes mivel tudott kereskedni?
Az Árpád-korban inkább az látszik, hogy inkább önállátó gazdálkodást folytattak. A késő középkorban viszont egészen biztosan csomó mindent vásároltak ők is. Már látszik például a kutakban talált faanyag alapján, hogy nem csak a környékbeli tölgyfát használták, hanem az erdős területeken növő szárazságkedvelő tölgyet.
Mondjuk
vannak.
Kereskedhettek?
Egész biztosan muszáj volt nekik, mert a kutakban talált faanyag olyan, hogy az több száz kilométerről származik. Aha. Nem helyben vágták ki. De a külföldi érmék is ezt mutatják, tehát forgott a külföldi érme a településen, illetve ha nem is az Árpád-korban, de a későbbi középkorból vannak például posztobárcáink, amiket annak idején a posztókészítők tettek rá a textil kötegekre, és ezek is mind külföldi eredetűek.
Beszéltünk a gazdálkodásról, állattartásról.
Itt látható az eke, hogy, tehát itt így kell képzelni egy középkori ekét, hogy gyakorlatilag csak ez a két alkatrész.
A csoroszja
és az eke vas, ez a két féme alkatrész, az összes többi része fából van, és hogy a magáról vasról kell vakarni, használt közben.
És itt vannak az érmék.
Így van, itt lát a legszebb középkori érméket, állítottuk ki, hogy említettem, a legkorábbi az második Bélának, vagy Vak Bélának egy érméje. Ez azért is érdekes, mert látható rajta az uralkodó, nagyon ugyan elnagyoltan, de az arca felismerhető, a kinegyított képen mindenféleképpen ott lát. Ilyen alapvonalakkal, meg pontokkal ábrázolták, de látható az arc mása neki. Az érmék is jól mutatják például a korabeli gazdálkodást, hogy a 12. században, amikor Szepes létrejött, a Magyarországon az apró pénzkorszaknak hívják, az uralkodók folyamatosan rontották az érméket, egyre kisebbek lettek, és egyre kevesebb ezüstöt tartalmaztak. És ráadásul ezeket az érméket először két évente, aztán majd évente már kötelező volt beváltani, és az új érme többnyire kisebb volt, és alacsonyabb ezüst tartalma volt, mint korábban használtak. Ugye ez volt a kamara haszna. Úgyhogy itt az látható, hogy ezek nagyon apró ezüst érmék, amik előkerültek, illetve harmadik Béla korában volt egy kísérlet részpénzek verésére, és abból is előkerült jó néhány, illetve a viseletükből néhány fémcsat látható, illetve előkerült néhány ereke tartó melkereszt is, ezekből is látható egy-egy darab. Az egyik egy szentföldi, a másik pedig kievi típusú.
Ereke tartó melkereszt? Tehát ezeket szét lehetett nyitni, és mondjuk volt
így
benne
van,
haj
így
vagy
van,
fog?
Így van. Ezek két darabból álltak, volt egy elő és egy hátlapja, egy csukló szerkezettel zárultak, sőt, ezeket valószínűleg annak idején össze is forrasztották.
Mi volt benne?
Ez jó kérdés. Az adott szentnek valamilyen erekéje, ez lehetett, hogy csak egy ruhadarab, nem feltétlenül csont, akár egy hozzáköthető ruhadarab is lehetett benne. Nem tudjuk, sajnos mindegyik sérült, és egyik sem volt már zárt, és mindegyik csak töredékes, úgyhogy nem találtuk meg a benne levő erekét egyikben sem.
Mondtuk, hogy előkerültek edények is. Ezeket ilyen szépen összetudták?
Egy részük egész jó állapotba került elő, amikor a kutakba beesnek általában, mivel vízbe és iszapba kerülnek, azok szoktak általában a legtöbbször éppen egészben előkerülni, tehát jó állapotban. A többségük sajnos, amik gödrökből került elő, vagy házakból, azok már töredékesek voltak, vagy összetörtek. Ezeket viszont sikerült egy részüket kiegészíteni és restaurálni.
Tehát ezek onnan valók. És ez a nagy fém darab? Fém vagy kő?
Az egy pont egy ekevas, amit néztünk az előbb, az ez van, az ekének az a része, ami fémből van, és erről kell a földet vakarni, amikor használják.
De nem mondja, hogy olló is volt.
De volt.
Már olló, volt olló?
Volt annak idején olló is. Kulcsot is használtak, jól látszik, hogy a házaikat zárták.
Jó nagy.
Így van. Zsebben nehéz lett volna el volt cipelni ezeket.
Van itt egy QR kód minden kis tablónak az alján, az azt jelenti, hogy angol nyelven is elérhető a így kiállítás.
Van, így van, a kiállítás szövegeit angol nyelven is el lehet olvasni egy telefon segítségével.
Meddig látható itt ez a kiállítás?
Kiállítás terveink szerint jövő év januárjáig állni fog.
Új időszaki régészeti kiállítás nyílt a Déri Múzeumban, Szepes Annó, falu a farkasok földjén címmel. Erről kérdeztük Szolnoki László régészt, kurátort.